Kérem, Uram, hogy ez az előadás, vagy talán a végén beszélgetésbe fog átmenni, ezt te szerinted való legyen, és hogy te rád mutassa. Amen. Hát ezt tovább szőve, remélhetőleg egy-két hölgy is fogja ezt nézni az interneten keresztül, és akkor tutira meg fogja tudni mondani a férjének, hogy mi igazából fontos ebből. Az enyém is meg szoktam mondani, hogyha valakit éppenséggel nem látok át elég jól. Mielőtt elkezdeném az előadást, ugye itt a modern világban meg szoktuk mondani, hogy ki támogat meg, hogy ki nem, meg hogy meg, mint van ez az egész. Én itt most, mint a Pasréti Presbitérium tagja vagyok, és ezzel az előadással igyekszem Istenre mutatni. Igaz, hogy a Semmelweis Egyetemen professzor vagyok, hogy azonban van egy olyan szabály, amit én egyébként nagyon helyesnek tartok, hogy orvostudományi kérdésekben nyilatkozzon az, akinek erre nem csak tudása van, hanem engedélye is. És ez egy, ugye ebben a mai világban, amikor minden úgymond kiforgatódik és megkérdőjeleződik, és ha az ember mond 10 mondatot, akkor abból jó eséllyel azt az egyet emeli ki. Én nagyon, hát úgy tetszik, akkor egyetértek Merkeli professzor, aki a rektor, aki hát ezt a úgymond restrikciót hozta. Meg kell mondjam, hogy bizonyos területen nekem van erről fölmentésem, talán hallottak engem rádióban, tévében, ilyen helyeken, különböző csatornákon szerepeltem. Azonban itt most nem ebben a minőségemben vagyok. A másik, ami lehet, hogy lehangoló lesz a feleségeknek, akik, hát ugye mégiscsak a gyakorlati dolgok azok, amiket, hogy mondjam, egy hölgy gyakorlatilasabb általában, hogy én biológus vagyok, én nem orvos vagyok. Hát amit én most mondok, azt ez szerint kell kezelni. Ugye 40 éve foglalkozom orvostudománnyal, orvosokkal, és hát orvosbiológiai problémákkal foglalkozom, nyilván diagnosztika, terápia hasonló, de ettől én még nem vagyok arra felkenve, hogy bárkit meggyógyítsak, vagy a tutit megmondanám, hogy hogyan kell egy kezelést megvalósítani. Tehát ez az előadás nem erről fog szólni, ugyanakkor azért lesznek tudományos elemei is. Mielőtt hát úgymond a részletekbe mennénk, szeretnék egy-két alapvetést, ugye erről most már nem fog beszélni, illetve mégiscsak fogok erről, ha meggyógyítom őket, mi ez, de nem pont ennek az igének a tükrében, hanem néhány másiknak. De ahhoz, hogy eddig eljussunk, azért szeretnék, látszik ugye az ábrán, hogy változott nekem, szeretnék két igét hát mondani, és azt kell mondjam, hogy nem is véletlenül, mert pont ez a mai világnak a relativizálása, ez abban a dimenzióban, amiben ma itt próbálunk gondolkodni, ez nem érvényes. Ugyanis mi rettenetesen változunk. Ugye mások voltunk gyerekként, mások fiatalonként, mások felnőttként. Volt, aki annak az MSZMP-ben volt, aztán a Jobbikba került, később meg a nem tudom most milyen pártban mondjuk volt, de talán nem is ilyen kanyán példát kéne mondani, hanem inkább azt, hogy ugye az ember az akárhogy is, de alaphelyzetben hitetlenül születik. És aki hívő lesz, az nem csak úgy lesz, hanem megtér az Isten elhívására. Hát ez nyilván egy döbbenetes változás az embernek az életébe. Óriásit változik az ember. Vagy ha még nem változott, mert még nem értett meg mindent abból, hogy ennek milyen következményei vannak, akkor is ez egy nagyon, nagyon sarkos változás. És ez egy jó dolog, nem csak rossz dolgok, rossz változások történnek, hanem éppenséggel ez egy döbbenetes változás, de egy csomó minden van, amikor ez apró pénzre változik, ami további változásokkal jár. Ugyanakkor keresztény emberként hinnünk kell, hogy van, ami nem változik. És ami nem változik, az, amit ezt az igen mond, ugye a zsidókhoz írt levélnek a 13. részének a 8. verse, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát lehet, hogyha én 2 hónap múlva idejövök és tartok egy másik előadást, akkor azt kell mondjam, hogy fú, ez nem volt igaz, meg ez se volt igaz, meg nem így, de ez nem azt jelenti, hogy tehát mi ugye tükör által homályosan látunk, a saját világunkban is, nem csak az Istenhez való viszonyunk kapcsán, hanem a saját világunkban is. És ezért azt kell mondjam, hogy ha rólam kiderül valami disznóság, vagy mondjuk X lelkészről kiderül valami disznóság, vagy bármi ilyen jellegű dolog, vagy valami óriási tragédia történik az életemben, mert aki legjobban szeretek, az mondjuk meghal, vagy valami súlyos helyzetbe kerül, vagy elhagy engem. Tehát olyan fajta változás történik, amit én nem vártam. Ezt az alappontot nem változtatja meg, nem változtathatja meg, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindenöké ugyanaz. És ennek egy vezérfonalnak kell lenni az életünkben, és az összes többi, azt kell mondjam, hogy változékony. Tehát a mi helyzetünk változékony, más emberekhez nagyon-nagyon sok mindenben tudunk csalódni, valamikor igazságtalanul csalódunk egyébként. De van egy abszolút fix pont. A másik, ami valamennyire ehhez kapcsolódik, ugye nyilván sokan kerülünk olyan helyzetbe, hogy ezt a mond, hitünket, vagy nézetünket ezt meg kell vallani, és hát különbözők a hozzáállások ehhez. Van, akinek a hozzáállás az teljesen támogató, ugye hasonlóan gondolkodik, mint én, akkor persze. Van, aki meg kinevet. Van, aki meg egyszerűen ellenséges lesz. Mondjuk, ezt úgy szokták mondani, hogy egy hátratételt szenvedek a munkahelyemen. Ha nem is rúgnak ki, de mondjuk eltesznek oda a sarokba, vagy vissza, vagy én nem kapom meg azt a jutalmat, amit a másik, vagy egy csomó ilyen aspektus. Tehát ezek a legapróbb hétköznapi valóság. De ugyanígy vonatkozik ez a úgymond világi tudományra, tehát ez ilyen orvosbiológia, fizika, stb. Mint amennyire a lelki tudományokra, például a vallástudományra, vagy akár az én saját, az én hitemre és mások hitére is. És nem én vagyok a tuti, nem én vagyok a biztos, hanem Jézus Krisztus az. Ugye ez az ige, ez az Éles Korintusnak a 18. része, sokszor szokták mondani, de én úgy érzem, hogy én, aki nekem különösen fontos ez, mint orvosbiológiával, természettudományokkal foglalkozó, akiknek nagyon gyakran nem az én gondolkodásomban és lelkemben, hanem körülöttem, ugye nagyon sok ember szembeállítja a tudomány meg a hitet. Ugye ez az igaz így szól, hogy mert a keresztről való vezet bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Ez egy fontos dolog, hogy ezt alaponnak tartsuk, és higgyük el már, hogy a tudomány és a hit azok nem egymással ellentétes dolgok, hanem egymást támogató. Ugyanakkor a hitnek az alapja a hit. A hitnek az alapja a nem látható. A tudománynak az alapja az meg a mérhető. A kettő nincs egymással ellentétben. Az emberek fejébe szembe kerül egymással. Hát a klasszikus példa ugye Galilei, akinek meg kellett tagadnia azt a tanítását, hogy kerek a föld, vagy gömbölyű a föld. Ugye, és ezt éppenséggel egy egyházi inkvizíció előtt. Adott esetben az egyházi oldalon is biztos voltak komolyan hívő emberek, de egy abszolút fosz megértéssel. És ezt végigvihetem rengeteg természettudományos, vagy akár mindennapi kérdésen is. Fontos, hogy megértsük, hogy nem az azon alapul a mi hitünk, hogy valaki látszólag bebizonyít valami természettudományosan. Mert ez nem így van. A világ legnagyobb fizikusai a 20. században keresztény emberek voltak, vagy legalábbis annak vallották magukat. Ugyanis olyan pontra jutottak el a fizikában, amikor egyetemen látható, hogy minden totál bizonytalan. Tehát nem determinisztikus, mint ahogy a klasszikus dialektikus materializmus és sokonsága tanítja. Van egy ezen túlmutató komponens. És ugyanez van az élettudományunkban, a mi szervezetünkben, de azt is lehet mondani, hogy még ennél egy bonyolultabb szinten, mint amit akár a klasszikus fizika, akár a, tudom én, a speciális relativitás elmélet ír le. Ezeket szeretném alapvetésnek, tehát hogy én ebből indulok ki, biztos fogok mondani olyat, amiről ki fog derülni, hogy nem úgy van. Biztos, hogy most, amit ugye az ember annyi mindent hall erről az egész vírusról, és pont az ellenkezőjét, biztos, hogy vannak olyanok, akik meg fognak változtatni bizonyos álláspontokat. Egy keresztény embernek a hit felől kell az egészet közelíteni, és meg kell mondjam, ennek az apró pénzem áltása az, hogy bizonyos dolgokban egyszerűen, ha nem értem, akkor is be kell állni. Mert hogy én egy csapatnak, egy nyájnak, egy vonalnak a tagja vagyok, amiben nem csak arról szól, hogy az én személyemben, az én individuumomban, tehát hogy annak mi az érdeke, hanem hogy mi a közösség érdeke. Nem csak az, hogy Pataki Andrásnak mi az érdeke, Varga Gábornak, hanem jelen pillanatban ennek a 40 embernek, aki mondjuk, vagy 30-nak, aki itt van a teremben, és mondjuk annak a nem tudom mennyinek, mondjuk még egyszer ennyinek, vagy kétszer ennyinek, aki az interneten ezt nézi. Tehát túl kell emelkednünk a saját, szűkös megértésünkön, és persze keresnünk kell azt, hogy mi az Isten akarat. Tehát ez lenne az igei alapvetés, még fogunk látni igéket, és bizonyos vetületeket szeretnék mondani, amik nem lesznek annyira biztatók, mint amit a Pataki nagytiszteletül mondott, mert hogy ami a világi szempontból nagyon fontos, és ami most jön, hogy aki itt ül, az mind meg fog halni velem együtt. Tehát az egy dolog, hogy szeretnénk megmenekülni ilyen hirtelen csapásoktól, meg mindenféle betegségektől, de ez a világ, az a helyzet, hogy ez az első emberpár bukása óta ez bűnben van, és ennek mi is a részei vagyunk, amiből Jézus Krisztus kimentett minket, de nem itt ezen a földön. Lehet jobb dolgunk, vagy kevésbé jó, lehet nagyon jó, lehet nagyon rossz, de az életünk alapvetően arról szól, ami utána lesz. Tehát a halálból nem az ment minket meg, úgy értem, hogy az 1, 2, 5, 10, 50 év múlva bekövetkező halálunktól nem az ment minket, hogy Jézus Krisztus rajtunk kegyelmet gyakorol, és az értem, hogy fölemel egy szekére, mint illést. Hanem minden bizonyan mi is meg fogunk halni. És akkora valamiben kész kell lennünk. Sajnos nem csak akkor, és a végén nem tudom, hogy erre mennyi időm lesz erről beszélni, de azért ez az egyik legfontosabb dolog, hogy viszont ez a koronavírus az egyik legfontosabb dolog, amire rámutat, hogy bármikor jöhet olyan helyzet, hogy meghalunk. És nagyon könnyen jöhet olyan helyzet, pont a védekezés miatt, hogy ma még jól vagyunk, de két nap múlva bemegyünk a kórházba, és még elbúcsúzni se tudunk azoktól, akik közel vannak hozzánk. A gyerekünktől, a szülőnktől, a lelkészünktől, a lelkitársunktól nem tudunk. Amiben itt mi kapaszkodni tudunk, és amiben nagyon fontos, hogy kapaszkodjunk, az az Úr Jézus. Ez az összes többi fontos. Fontos az, hogy mit erről tudunk beszélni. De legyünk már bátrak. Mert aki hiszi az Istent, azzal ugye rossz nem történhet, legalábbis a üccörténeti szinten. Mert amikor meghal, akkor oda fog kerülni. Csak remélem, hogy látszik, ami ezen az ábrán van. A főső ábra az azt mutatja, hogy az elmúlt évben milyen volt a magyarországi halálozás. Itt azért emelkednek az oszlopok, tehát a főső táblán, mert azt mutatják, hogy az első, a második, harmadik és negyedik negyed évben, ugye szépen emelkednek ezek az oszlopok, nem tudom, látszik a mutatón? Tehát első negyedik, második, harmadik, negyedik, 2019-ben és 2020-ban. Amit itt fontos kiemelni, és az alsó ábrán pedig az előző év százalékában mutatja negyedévenként, hogy hogyan haltak meg a magyarok. Ugye ez a múlt, de azért már egész közel vagyunk a 2020 negyed évét tekintetett. Bocsánat, pontosan úgy van, hogy az első negyed év, az első fél év, az első három negyed év, és aztán utána pedig az egész év. Hát ugye ez nyilván emelkedik. Amit itt fontos lenne kiemelni, ez két dolog. Egyrészt az, hogy ha százalékokat nézzük, csak a százalékoknál, akkor az a rettetes nagy különbség 2019-ben a hónapok között nem volt. Ugye a 100% az ebben a magasságban van. 2020-ban az első három negyed évben tulajdonképpen kevesebben haltak meg, mint korábban. Nyilván kevesebb autó mozgott és kevesebb baleset volt. Az emberek jobban odafigyeltek sok mindenre. Jobban visszafogták magukat. Tehát az a mai életmód, ez ugye azért ez örlő. Ugyanakkor az is látszik, hogy a negyedik, ha viszont az egész évet nézzük, akkor ugye a végén megugrott ez, és összességében egy, ha 2019-hez hasonlítjuk, akkor már mint egy ilyen 9%-a több ember halt meg összességében az évben. Most, hogyha az abszolút számokat nézzük, akkor 2019-ben kb. 130 ezer magyar halt meg, 2020-ban pedig 140, hát 139 ezer. Tehát nyilván ez egy nagy lépés, csak ugye és a következő ábra, tehát sok ember. Ugye 10 millió emberből évente meghal. Mi is meg fog halni? Mibe fog meghalni? Csak remélem, hogy elég jól látszik ez az ábra. Ez a magyarországi halálozási adatokat mutatja fő betegségcsoportok szerint, tehát hogy miben haltak meg az emberek. Ugye itt tízezres léptékeket látunk. A legfelső vonal, amit látunk, az a daganatos megbetegedések. És ez nem egy nap alatt, mert 1990 és 2019 között látjuk ezeket az adatokat. A 2020-as adatok még nincsenek fenn a statisztikai hivatalnál, ez a fajta összesítés, és így azt nem tudtam ide tenni. Az előző már az ugye megvolt. De amit itt látunk, hogy a 2000-es években, de egyébként előtte is, hogy durván egy olyan 35 ezer magyar meghal daganatban, rákban. És amit alatta látunk, bocsánat, hogy nem elég nagy, ebben nagyobbra szoktuk kivetíteni, vagy az, aki otthonról nézi, az ezt sokkal jobban látja. Itt különböző más betegségek vannak, mint amilyen az úgynevezett iszkémiás szívbetegség, még kettő, agyérbetegség. Ez a két tényező, tulajdonképpen ez a görbe meg ez, ami úgy nagyjából hasonló, mint a daganatok. Tehát a több, mint a fele a magyar embereknek az daganatba, illetve valamilyen keringési betegségbe hal meg. Ha az összes keringését összeadjuk, itt jobban le van bontva, akkor miközben valami, az agyvérzés az csökken, viszont a szív, stb. Az valamennyire növekszik. Mire ezt összeadjuk, ott még följebb vagyunk itt a daganatoknál. És miért mondom ezt? Meghal 35 ezer ember daganatban. Meghal azokat a görbéket adjuk, ami közvetlenül a keringéssel, szívvel. Ami hát nagy részt életmód, másrészt öregedés, harmad részt elhízás, többi ezeknek az összeadása, abban meg kb. 50. Mitől is félünk? A koronavírustól félünk. A koronavírusban egy év alatt, azért ez nagyon nagy szám, nem azt akarom mondani, hogy ez nem fontos, és ha nem lenne védekezés, akkor sokkal rosszabb lenne ennél. Azért lássuk már meg, hogy nem csak a koronavírus ellen kéne védekezni. És ugye az ember az ellen védekezik, amit realizált, hogy ez egy tényleges probléma. Tehát az, hogy én daganatban meg fog halni, ez már nem valami távoli, messzi jövő, és hát egy-két ember meghalt. Vagy a keringésiekben. Hanem még ha a mostani állapotot is tekintem, akkor körülbelül mondjuk ebbe az évben háromszor akkor az esélyem arra, hogy daganatba, vagy a keringésibe, és körülbelül hát egy olyan két és félszer, hogy daganatba halljak meg. Tehát testvérek, amikor, és ennek a nagy része, mind a daganatnál, mind a keringésnél, ez nem ott kezdődik, amikor az ember elmegy egy daganattal vagy valamivel, ami az valahol nőtt az orvoshoz, vagy éppenséggel beviszi a mentő a kórházba, és vagy meg tudják menteni, vagy nem, hanem az, ami előtte volt. Hogy az én testem az ugyanúgy, mint a lelkem. Vissza is lehet fordítani. Tehát a testemet, lelkemet karban tartom-e. És ha jól karban tartom, akkor is meg fogok halni. Nagyon-nagyon fontos ez az üzenet. Tehát, hogy mire készülünk, és ebből a szempontból, mondjuk a daganat az egy lassú folyamat, de hogyha a keringést nézzük, hát ez ilyen összeállt szívinfarktus, agyvérzés, ami az esetek nem az összes, de a durván kétharmad az ilyeneknek, akkor az egy pillanat alatt következik be. Mert fel vagyunk erre készülve? Hogyha én kapok egy ilyet, akkor fel vagyok készülve arra, hogy a mennyország kapuján belépjek. Tehát akkor, amikor a koronavírusról beszélünk, amiről fog mutatni egy csomó ábrát, de lehet, hogy elbeszélnem az időt ilyen alapvetésekkel, ugyanakkor lelki szempontból azt gondolom, hogy ez nagyon fontosabb, mint a... mert ezeket el lehet olvasni, össze lehet szedni. Másképp, hogy nehéz benne disztingválni. De hogy egy hívő ember hogyan áll ehhez? Úgy kell ehhez állnia, hogy meghalt. Hogy nincsen végtelenített időnk. Azért az, hogy... Bocsánat. Ez a koronavírusról egy általános kép, azt hiszem, hogy ebben nem fog menni. Inkább átlépnénk arra, nyilván a koronavírusról fogok itt részletesen beszélni, különböző aspektusaiból. De miután én a szájüreggel foglalkozom, előtte egy alap, megint csak számomra alapigét, miután a szájüreg, nyálmirigyek, stb. Bár teljes kitekintésben az orvostudományra egy számomra alapidét szeretnék elmondani. Ez ugye az, amikor a vak nem látott és látni fog. Ugye Jézus a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakot született ember szemeire. És mi történt? Ez az ember meggyógyult. Hogyan gyógyított Jézus? Jézus akkor és ott csodával gyógyított. Mert hogy ez akkor és ott arról szólt, hogy nem csak az egy embernek a meggyógyítása, tehát ez az ember is nyilván később meghalt, tehát nincs itt velünk, hanem arról szólt, hogy lássuk az Isten dicsőségét, és hogy higgyük. Tehát a hitről szól. Ma egy kicsit más az aspektusunk, tehát ma valamennyire másként gyógyít Jézus Krisztus, de ez nem azt jelenti, hogy ma nem gyógyítanak. És nekem mondjam, hogy ez ma reggel került bele, és inkább más részekből veszek el, mert azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem véletlen, hogy az ember kezébe ilyen akad. Ugye ez, amit a kezembe tartok, ez Charles Spurgeonnek, a Isten ígéreteinek a tárháza, de minden napra van egy ige. Sok nagyon jó ilyen hasonló sorozat van. A református egyháznak is van éppenséggel, az is nagyszerű szerintem, jó, hogyha az ember több ilyet olvas. De ez valami döbbenetes, hogy mi az, ami a mára, március 6-ra kiosztott ige és annak a magyarázata. Úgyhogy ezt elolvasnám, nem vagyok biztos, félre fogok egy-két dolgot olvasni, mert nem vagyok rettetes jó ebbe, de akkor is ez fontosabb, mint az én, ez kiderüljön rólam, hogy nem olvasok annyira jól. A címe pedig az, hogy Spurgeonnek, amit 1850-valahányban írhatott, tehát ugye abszolút nem modern. Annak a szemében legalábbis, aki az évszámot nézi. Abban a szempontból viszont, hogy pont erről szól, pont ma szól, pont nekünk szól. Már persze, ha magunkra vesszük, ha érvényesnek látjuk azt, hogy mi az, ami nekünk szól, mi az, amit más esetleg, akár kinevelt ellenségesnek tart, vagy közömbösnek. Tulajdonképpen ilyen alcím arról szól, hogy megőrzi az árvát, de igazából azt mondanám, hogy a sérültet. Az ige pedig Hóséás 14:4, csak nálad talál irgalmat az árva. És itt jön a magyarázat. Ez elegendő indok arra, hogy ne bízzunk semmi másban, csak az Úrban. Ha a gyermek elveszíti természettől való gondviselőjét, hozzálép Istenünk, és ő lesz a gyámolítója. Ugyanígy a felnőtt ember is, ha már mindenkit elvesztett, akire támaszkodhatott, az élő Isten kezébe teheti le az életét, akinek akiben mindent megtalál, amire csak szüksége van. Az árvák Istenre vannak utalva, mint atyukra, és ő gondoskodik is róluk. A sorok írója tudja, mit jelent egyedül csak Isten erős karjára utalva lenni, és készséggel tanúskodik arról, hogy nincs más bizalom, amelyet tények hitelesebben igazolnának, vagy amely jutalmát bizonyosabban elnyerni, mint a láthatatlan, de mindörökké élő Istenbe vetett bizalom. Még egy gondolattal folytatódik, de mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa, hogyha van hozzáférése. Ha esetleg ezt nem, lehet, hogy itt is kint van, nem tudom, de a pasariti gyülekezetnél ott a napi igék között a honlapon meg lehet találni. Hogyan gyógyít ma Isten? Hát úgy, ahogy Spurgeon mondta. Ő itt van, és ha rábízzuk magunkat, akkor gyógyít. De azon túl, hogy veszük a lelki tartalmat, nyilván vannak más csatornák is. És ezek a más csatornák, ezek nem olyanok, hogy szembe jön az Úristen fizikai valójában az utcán, rákelni a sarat a szememre, és látni fogok, vagy bármilyen szervemre, hanem részben a lelki oldala rendkívül fontos ennek. Utána lesz egy bizonságtétel, azt hiszem, hogy ennek a részleteiről fogunk hallani. Másrészt viszont olyan eszközöket ad az embernek, ami mégiscsak kimenekíti. Ez a kimenekítés, ez hát részben az orvostudomány, részben pedig, hát úgy tetszik, akkor a gyülekezet szervezése, az ország szervezése. Tehát van egy szervezési oldal, amiben nekünk elegendő bölcsesség, vagy nem elegendő, de hát nagy bölcsességet adott, és lehetőségeket. És van nyilván egy gyógyítási oldal, hogy az, amit korábban nem tudtunk gyógyítani, ahhoz ad eszközöket, hogy mégiscsak meg tudjuk gyógyítani. De most mi kell egy gyógyításhoz? Hát először be kell azonosítani a betegséget. Ez ugye itt már az emberi oldala, de nekem meggyőződésem, hogy az Úristen embereken keresztül nagyon élő és ható ebben a segítségben is. Az egyik nyilván a diagnosztika, a másik meg a terápia. Tehát először beszélnék egy kicsit a diagnosztikáról, annál is inkább, mert ez az én saját szakterületem. Sok ábrám van, de persze elbeszéltem egy nagy részét az időmnek már, és nem is hiszem, hogy annyira részleteket kéne mondanom. Itt egy pár olyan ábrát is hozok, amit egyetemistáknak mutatok. Remélem, hogy meg lehet érni a fő üzenetet, kérem szépen, hogy azt próbáljuk lenni, hogy hogyan is, mi is az, ahogy diagnosztizálunk, és mi egy az, hogy próbálunk gyógyítani. De mind a kettőhöz együttműködés kell. Tehát az, ami annak az embernek a feladata, hogy szerint az én szememben, annak az embernek a feladata, aki mondjuk nem ez a szakmája, tehát nem ezt űzi, az az, hogy ezt hagyja. Tehát ugyanúgy, ahogy eljövök ide a gyülekezetbe, vasárnap, vagy hát, hogyha úgy alakul, akkor éppenséggel az interneten keresztül, és nyitott vagyok, igyekszem befogadni az igét, és ez az én oldalam. És hagyom, hogy hasson az Úristen, hogy be tudjon jönni. Újra és újra. Az én szememben legalábbis, aki ugye szakmailag a gyógyítás, legalábbis annak az előlítetése oldalán vagyok, ezzel kapcsolatban ugyanez a reményem, hogy ez történik, és hát sajnos nem, hogy mondjam, nagyon zavaros a mai helyzet, de hogy hagyom, hogy megmérjék, hogy nekem van-e betegségem, hagyom, hogy ha van valamilyen szabály, akkor azt betartsam, és hagyom, hogy gyógyítsanak. Vagy adott esetben a betegséget megelőzzék. Tehát a diagnózisnál ugye ez szerencsére, hát először ugye ezt nem tudták, hogy ez micsoda. Csak az, hogy ott vannak az emberek, de viszonylag gyorsan rájöttek, hogy mi, és a technológia is elég gyorsan kialakult. Ez van egy standard technológia, ami nagyon kellemetlen, gondolom, hogy több ember is hát részesült már ennek a szépségében. Ez ugye az az, hogy egy ilyen pálcikával lenyúlnak a... Hát úgy érzi az ember, hogy az agyába. Ugye nem fáj ez általában, meg viszonylag kevés komplet, de nagyon kellemetlen. Most miért erre a területre? Tehát ezt orgaratnak hívják. Ugye ez a... Azért, mert ez a terület az, ami kívülről viszonylag jól elérhető, és ahol a legnagyobb számban ezek a vírusok megtapadnak. Ugye ez egy olyan vírus, ami az úgynevezett epitéliumokat, tehát az ilyen szóval belső epitéliumokat képes megtámadni, tehát olyan felszínek vannak, légcsere, folyadékcsere, stb. Ezeket meg tudja támadni, és itt tenyészik. Hát olyan helyről lehet kivenni a mintát, ahol ezt tenyészik. Ez azért nem, hogy mondjam, ez viszonylag gyorsan általánossá vált, és bár vannak más technikák is, éppenséggel mi ezt további ide, majd mutatok egy pár ábrát arról, hogy mi a nyálból szeretnénk ugyanezt csinálni, és azt mondom, hogy igazoltuk is, és készen vagyunk arra akár, hogy tömeges szűréseket végezzenek Magyarországon. Ilyenek vannak, vannak ilyenek egyébként rajtunk kívül, ezt nem mi találjuk ki más országokban. Ugyanakkor az elsődleges standard módszer az ez, és van még egy fontos elem itt, amit talán van itt matematikus vagy fizikus, az akkor van el tudja nekem el tudná ezt magyarázni, hogy ennek a vírusnak a tetszik akkor a mennyisége, tehát amit ki lehet mutatni, ez valami iszonyatos kicsi, valami borzasztóan kevés. És ráadásul én csak ezt a vírust szeretném kimutatni, miközben ott ugye bennünk tenyészik egy csomó más vírus meg baktérium, ugye az emésztőcsatornánkban több baktérium van, messze-messze, nagyságrendekkel több, mint amennyi saját sejtünk, emberi sejtünk. Ugyanez érvényes egyébként vírusokra is, csak azok ottan ilyen egyensúlyban vannak velünk, és ezért nem problémázunk, sőt, hogyha valakinek fáj a hasa, mert egy antibiotikumot szedett, akkor úgynevezett probiotikumokat szed, kell, hogy szedjen, hogy rendben jön az emésztés, ami nem más, mint kívülről bevitt baktériumok. Tehát ez egy jó dolog, amik ott vannak, kivéve, hogyha azok ilyen gyilkosak, mint ez a vírus. Na most, mire kivesznek egy ilyen mintát, abban mondjuk van mondjuk 20 másolata a vírus adott éppenséggel örökítő anyagának. És hogy a vállalatban fogom tudni ezt kimutatni, amikor én effektíve csak 20 milliót tudok megmérni? Hát úgy, hogy fölsokszorisítom, tehát ez a kivett minta, és hát ez az a standard módszertan, amit ma használnak, és merikesen sokkal érzékenyebb, mint a úgynevezett antigén teszt, amit szintén, de ott az messze nem ilyen jó. De klasszikusan az történik, hogy ebből a mintából, ebből kivonják az úgynevezett örökítő anyagot, amiből nagyon-nagyon kevés van, és elkezdik fölsokszorosítani egy speciális módszertannal úgy, hogy mindig csinálnak róla egy másolatot egy körbe, aztán ezeket a két láncot ezt föl kell melegíteni, hogy szétváljon, és amikor szétváltak, azokat megint sokszorosítani. Tehát először van ugye mondjuk, ha egy mintából indulok ki, akkor lesz belőle 2, 4, 8, 16, stb. Na jó, de hát mennyit kell ebből csinálni? Ugye van ez a klasszikus, hát közel-keleti mese, hogy a arab herceg nagyon szeret sakkozni. Talán ezt ismerik. És jön egy vándor, aki szintén szeret sakkozni. És az arab herceg fölajánlja, hogy jó, játszunk egy sakkmeccset, de hát a vándor azt mondja, hogy hát jó, de mi legyen a tét? És akkor azt mondja a vándor, hogy legyen az, hogy van a sakktábla, ami ugye van 64 tábla, az első kockára, ha én nyerek, mármint a vándor, akkor az első kockára tegyél le egy búzaszemet, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet, folyamatosan duplázd meg, úgyhogy a 64-nél már ezt a 64-szeres megduplázást fogom megtenni, vagy fogjuk megtenni, hogy annyi búzát adjál nekem. Hát a búza ugye picit. Mondjuk az arab hercegnek meg annyi búzája van, mint ami József alatt volt a fáraónak. Az apró probléma az, hogy a Föld összes búzája nem elég erre. A Föld összes búzája nem elég arra, hogy kifizesse a vándort, akkor, hogyha a vándor nyel, annyira sok kell. Ez az ábra tulajdonképpen ezt mutatja, hogy ha ilyen duplázást csinálok, akkor a 64-szeres duplázás az 1 milliárd szor, tehát nem 1 milliárd vesző 1 milliárd, hanem 1 milliárd szor 1 milliárd búzaszem az, amit le kell raknunk. Nem kell ennyi ciklus lejátszani egy ilyen vírus meghatározásnál, de általában akkor mondják azt, ami a méréstartomány, ami biztonságos, az olyan 25 és 35 ciklus között van. Tehát ez az, amit mi gyűjtünk mintákat, ott a laborba, aztán értek, stb. Arra mondjuk azt, hogy ez biztos, hogyha 25 és 35 ciklus között van. A 25 ciklus, tehát kivettünk ugye az orgaratból egy kis mintát, és azt megmérjük, az 33,6 milliószoros felsokasítás. Ugye ennél minimálisan több az, hogyha 6 mintán van. Igaz? Mert akkor az 600, de 180 millió, meg 33 millió. Hát mondjuk, ha ez lottó nyeremény, akkor nagy a különbség, de igazából a nagyságrendet kell nézni. Viszont, hogyha ha 35-szörös nézzük, akkor már nem 33 millió, hanem 34 milliárd szoros felsokszorozódás. Tehát ezt az érzékenységet lehet ezzel a méréssel és optimális körülmények között elérni. Ez egy valami fantasztikus. És persze ez ehhez kapcsolódó tudományok elmúlt 50 éves fejlődésének az eredménye, ami nagyjából itt van és lehet hasznosítani. De ez nem csak úgy lett. Mi ehhez kaptunk ajándékot az Úristentől. És vegyük már ezt ajándéknak, nem csak egy olyan... Jó, hát van, hát mindenféle más is van, ugye. Ez az egyik dolog, amit mondani szeretnék. A másik pedig, miután én alapvetően a nyálmirigyekkel foglalkozom, hogy hogyan itt az egész nyálmirigy, hogy a nyálban sok minden megjelenik. Azt hiszem, hogy itt a pár ábrámat a nyálmirigy fölvezetéséről hát át fogom ugrani, ugyanakkor, hogyha ez közössé tehető, akkor szívesen ajánlom mindenkinek, hogy ezt megértse. Ezek ugye nyálmirigyek, és miért érdekes ez? Mert egész addig, amíg nincs nyálunk, addig nem is foglalkozunk vele. Akinek véletlenül volt egy ilyen fejnyaki daganata, besugárzás miatt elvesztett a nyált, azt tudja, hogy miről szól. Az, hogy mi a nyál. Tehát a nyál hiánya ugye iszonyú száraz ajkak, száraz száj, nyelési nehézségek, de nagyon komoly, nem bírok rágni, csak óriási folyadékbevitel mellett nagyon nehéz beszélni, és hát ugye nagyon súlyos fogászati és ízlézési problémák is vannak. És hát aztán azt is tudjuk, hogy hát ugye, amit ezt a kis Gusztávos sorozat mutat, hogy attól lesz nyálunk ugye igazából jó sok, hogyha meglátjuk a vasárnapi ebédet, vagy valami hasonló. Ennek van egy mechanizmusa, de ettől még ugye ez nem lenne egy annyira érdekes dolog. Annál már sokkal érdekesebb az, hogy a szájüregem és meg az emésztőtraktusomban is rengeteg kis mikrosérülés képződik, és azok a komponensek, amik egész addig, amíg a nyálmirigy az normálisan működik, meg például, hogyha tudom, iszok egy kólát, ami iszonyú savas, vagy mondjuk lehet, hogy ebben a körben más is van, aki néha megiszik egy pohár vörösbort, mint amilyen én vagyok, az is iszonyú savas. Ezt ugye közömbösíti a nyál, tehát egy nagyon-nagyon fontos védőfunkciója van, ami ugye addig van, csak amíg ez véd. Az, ami már sokkal kevésbé közkeletű, és azt kell mondjam, hogy ezen az orvosokon is át kell törni, hogy van egy olyan csomó betegség, amit nyálból, illetve szájüregi leheletből meg lehet határozni. Hát ugye, aki vezet autót és fújt már ilyen csőbe, az tudja, hogy miről beszélek. Ebben a körben nem az, hogy nagyon sok éces ember lenne. Ugyanakkor teljesen normális, hogy mondjam, tehát keresztény életvitel mellett is be lehet szerezni egy ilyenfajta fertőzést. Például ennek a diagnózisára is alkalmaz, de ami a mi szempontokból érdekes, az inkább ezek az új fejlesztési irányok, amivel hát mi magunk is foglalkozunk. Az egyik az, hogy nyilván a végén ott van a COVID meghatározása, de ugyanígy a szájüregi daganatoknak abban az állapotban, és általában daganatnak abban az állapotban a diagnózisa, amikor még van picik, hogy nem látszanak. Szájüregi daganat ugye hát előbb-utóbb megnő, de általában mikorra megnő, Ugye volt olyan lelkész testvér, aki nem van nagyon régen halt meg, akinek ilyen daganata volt. Ez nem feltétlenül halálos, de meg lehetne halni. Ugye több, mint a fele annak, aki megkapja. Általában a daganatokban is több, mint a fele körül, aki meghal, és fele az, akit meg tudnak menteni. Ha korán diagnosztizálták volna, akkor ma is köztünk lenne. Annak, akinek hasnyálmirigy rákja vagy tüdőrákja van, vagy azt mondanám, hogy a ismeretségi körében volt ilyen, az tudja, hogy ezeknek kiemelten sokkal magasabb a halálozási aránya, mint más daganatos betegségeknek. Miért így van ez? A szájrégi daganatoknál az a probléma, hogy nem fáj. Ugye, ha elkezd fájni a fogam, akkor tudja, hogy előbb-utóbb elmegyek a fogorvoshoz, és ha más nem, akkor kihúzza, igaz? Mert már nagyon fáj, tehát el fog menni. De hogyha itt egy kis dudor növekedik valahol, ami nem fáj, akkor nem megyek, mert majd elmegyek két hét múlva, két hónap múlva, nem tudom mikor, valamikor. Mire az bedurvul, tehát fájdalomra bedurvul, addigra van egy 70-80%-os esélyem, hogy meg fog halni egy éven belül, vagy egy-két éven belül. Mert abban az állapotban már ugye ezek a karjait kinyújtotta, a csápjait, ugye ilyen metasztázisokat okoz, és ezért, és itt visszautalok arra, hogy mi hogyan élünk, hogy mennyire figyelünk magunkra, vagy hogy mennyire élünk az Isten ajándékaival, ami az elején kezdtem. Mert ugye egy szájvégi daganatot azt igazából meg lehet állapítani, akkor még, amikor könnyen lehet gyógyítani. Nem ez a helyzet a tüdő és a hasnyálmirigy daganataival, ahol sajnos a pácienseknek, akik ebbe beleesnek, a többsége meghal, egyszerűen azért, mert ugye mélyen vannak belül, és azok nagyon-nagyon későn kezdenek el fájni. Ugye amikor elégre nagyra nőtt, hogy már nyomja az idegvégződéseket. És mire felfedezik, addigra az esetek nagy részében, az már egyszerűen nem lehet vele mit csinálni. Legfeljebb úgy hívják egy palliatív műtét, hogy tudom, hogy kifújjon az epe, vagy valami hasonló, hogy ne a sárgaságba, vagy annak a... Na, a vége az az, hogy nincsenek megfelelő módszerek, ugyanakkor amivel mi foglalkozunk, mások is, amiről kiderült, hogy tényleg csak nagyon röviden, tehát ez nem csak a nyálnak a diagnosztikus jelentősége, nem csak a Covid-ról szól, ami volt, meg aztán elmúlik, és aztán jön majd egy másik Covid, vagy egy másik probléma, hanem azokkal a betegségekkel, mert nem 15 ezer ember hal meg, hanem 100 ezer. Tehát ha a keringéséket meg ezt együtt vesz. De most mi ennek az alapja? Az, hogy mindenféle betegséggócokban a sejtek elkezdenek ilyen üzenetet küldeni körbe a szervezetbe. Tehát ez a szájüregi daganatában is így van, tényleg a részletekben nem megyek bele. De a szájüregénél is így van, és ugyanígy van a szisztémás betegségekkel. És tehát az olyan betegségekkel, amik nagyon távol vannak a szájüregtől, mint a tüdő meg a hasnyálmirigynek, csak hogy ezek ilyen kis, úgy hívják ezeket, hogy exoszómákat küldenek a vérbe, körbe kerülnek a szervezetbe, mindenfelé eljutnak, de többek között a nyálmirigyeken keresztül a nyálban is megjelennek. Most mi ennek a teteje? Ha én ezt ki tudom mutatni, akkor van egy olyan egyszerű módszertanom, ahol nem kell vért venni ahhoz, hogy ilyen teszteket csinálja, hanem köpni kell. Mert köpni azért az nem egy olyan nagyon nehéz dolog, és főleg nagyon kevéssé úgy hívják, hogy invazív, tehát kis beavatkozással jár. És például idős emberek, hát nem csak idősek, fiatalokat is, de ahol mindenféle más beavatkozott problémás, 2-3 hónaponként le lehetne ilyenekre szűrni. De most visszatérve a Covid-ra, koronavírusra, tényleg csak nagyon egyszerűen annyit, hogy úgy, ahogy az organatból lehet ültetni mintákat, ugyanúgy a nyálból is ez a vírus, ez meghatározható, és különböző módszerei vannak a nyálidőzésnek, és itt most van két olyan ábrám, ami ennek az igazolása, a tudományos igazolása, részben általunk, részben, hát amikor mi ezzel előjöttünk, az már mondjam, tehát nemzetközi publikáció szintjén az augusztus volt, velünk párhuzamosan láttuk például a Harvard Egyetemről, bocsánat, Yale Egyetemről egy hasonlót is, de azóta nagyon sok van. Úgy tűnik, hogy ez lejön a gyakorlatba, ez a technológia. És aminek ennek egy nagyon perspektívikus vonatkozása, és hát ugye ezen most is küzdünk, ugye. Hát itt is ide is tartozik iskola vagy óvoda. Ez ugye mit kentek ezzel? Bezár, meg főleg, hogy hova fog kifutni ez az egész nyár. Amit mi, egyébként egy komoly támogatást kaptunk egy céggel összefogva, és amit mi, ha úgy tetszik, akkor az egészségügyi kormányzatnak javaslunk, hogy vezessenek be egy ilyen nyárgyűjtési technológiát. Leteszteltük, hogy akkor, hogyha egy ember koronavírusos, és ez az köp, és másik 40-nel ezt a mintát összekeverem, aki nem koronavírus, ezt ki lehet mutatni. És miért pont 40 emberre megyünk? Hát azért, mert akkor egy iskolai osztály. Meg akkor egy lekülöníthető kórházi osztály. Meg a munkahelyeken is általában ekkorára le lehet. Tehát ha ez a vírus úgymond le fog csengeni a következő két hónapban az oltások miatt, akkor nem itt fog hasznosulni. Ugyanakkor, ha egyre durvul, akkor nincs mese, ezt be kell vezetni. Ami ennek a ténylegesen gyakorlati akadálya, az a WHO, tehát ez a világszervezet. Ugye hát ez egy nagyon fontos szervezet, aki nagyon fontos kritizálni mindenféle magas fórumokról. Úgyhogy ők nagyon konzervatívak azzal, hogy bevezessenek úgymond új módszertant, hogy egyszer van egy standard, csak az a baj, hogy azzal a tömegeket nem lehet. Tehát ilyen napi szinten nem lehet leszűrni. Ezzel a módszertannal meg lehet. Nyilván, amikor ennek nekiláttunk, ez márciusban azonnal akkor kezdődött, amikor mindent lezártak, de a komputereinket nem. Úgyhogy áram volt, hálózat volt, és egy hazai összefogásban indultunk meg ezzel, tehát nem csak a SemmelWeis, hanem másik egyetemek is. Azzal kezdtük, hogy másoknak az adatait összeraktuk, és egy ilyen magasabb statisztikai módszertannal gyakorlatilag hát minden tuti biztos következtetéseket tudtunk levonni, és ennek alapján folytattuk aztán, éppenséggel állami támogatással, ahol most tartunk ott, hogy az eredmények megvannak, és hát reménykedünk a bevezetésben, mert inkább abban reménykedünk, hogy nem kell bevezetni. De azért, hogyha van egy olyan verzió is, hogy ez esetleg rosszabbodik, és nincs mese, az egyik legfontosabb módszer arra, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, hogy nagyon gyorsan, nagyon hatásosan ki tudjuk szűrni azokat, akik fertőzők. Ugye ez most is folyik, csak nem elég jó hatásfokkal, egyszerűen nincs az apparátus, ez egy viszonylag egyszerű dolog. És a másik a terápia, ezt lehet, hogy a legtöbb embert ez fogja érdekelni ebbe a kérdésbe. Hangsúlyoznám, hogy én itt is Pasariti presbiter beszélek, és nem a SemmelWeis Egyetemnek, vagy a magyar kormányzatnak, se nem az ellenzéknek a hangját mondom. Csak próbálok egy picit rendet vágni abban, amilyen információk rendelkezésre állnak, és ami az én megértésem, és már előre mondom, hogy itt igéhez fogunk kiukadni. És ez az ige pedig az, hogy ne ölj. Ne ölj. 10 parancsolat. 6. parancsolat. Hogy hogyan ez ide, reméljük, hogy nem csak én látom, hanem más is, aki ezt hallgatni fogja, meg fogja érteni. Ugye terápia, tehát gyógyítás. Hogy lesz gyógyítás? Hoppá, bocsánat. Ugye ez a koronavírus sematikus ábrázolása, van akinek a könyökén jön ki, azért csak emlékeztetni szeretnék az alapokra ezzel kapcsolatban, hogy miről is szól ez a dolog. Ez egy vírus, ami, hát ha akarom élő, ha akarom nem. Abban a szempontból nem élő, hogy magában nem képes semmire. Se szaporodni sem. Úgy képes szaporodni, hogy bekerülve egy sejtbe, tehát van egy burka, és a burok között tök egyszerű szerkezet, mert van egy örökítő anyag, ez éppenséggel egy RNS vírus, ilyen szempontból a DNS-RNS egyforma. Van egy örökítő anyag belül. A vírus célja az, hogy ezt az örökítő anyagból sokat csináljon, sok másolatot magába. Most ez azért, hogyha itt kim van a közegbe, akkor ez részben önmagától is bomlik, részben pedig hát nagyon érzékeny, tehát mindenfélére. Ez benn van egy burokba. A buroknak, ugye tehát itt a meccetét látjuk, akkor itt benn van az örökítő anyag. A buroknak a fő feladata az kettős, az egyik az, hogy védje azt, ami belül van. A másik pedig, hogy a burkon vannak valami kötőpontok, amik emberi sejtekhez, vagy állati sejtekhez, általában tehát úgy hívják az, hogy eukarióta sejtekhez, tehát valamilyen vagy emberi, vagy állati sejtekhez, vagy mind a kettőhöz képesek hozzákötődni, és amikor hozzákötődik, akkor kinyílik befele, tehát fúr egy lukat, úgymond, hogy megbontja a membránt, és az, ami középen van, az örökítő anyag, az bekerül. És aztán elkezdi a sejtnek azt az apparátusát használni, ami normálisan a fehérjéknek a produkciójára, vagy a sejtnek a megduplázásáról szól. Tehát, mint egy kakuk, azt mondanám, tisztára kakukhatás, hogy oda teszem a tojásomat, és aztán itt ugye nem a anyamadár, hanem itt a sejtnek a saját apparátusa az, ami a saját meggyilkolását elvégzi azzal, hogy felszaporítja ezt, mert olyan sokat csinál, és hát nyilván nem csak az örökítő anyagot csinálja, hanem az örökítő anyag az kódolja ezeket a fehérjéket, amiből a burok van, hogy az egész megint csak összeépül, mondjuk millió számra ilyenek, és szétveszi a sejtet, a sejt elpusztul. Ami ellen egy ellenanyag tud termelődni, tehát a szervezet védekezik, az valamilyen fehérjéje ennek a struktúrának. Leginkább ugye erről szoktunk hallani, erről a bizonyos tüskefehérjéről, ez a kiálló kis mityusz, ugye sok-sok ilyen karja van, aminek alapvető funkció egyébként az, hogy hozzákötődjön egy sejthez. Egy ilyen vírus kódol mondjuk 30-40 fehérjét. Ezek közül, ebből a szempontból, tehát a kapcsolódás szempontjából ez a fehérje az, ami legfontosabb, és ami miatt ebben az irányban van a fejlesztések nagy része, ellenanyag fejlesztés, hogy ez van kívül. Tehát ezt a legtöbb úgymond fölismerni. Minden más fehérjére is képes az szervezet. Akkor, mert ugye, hogyha ez a behatol a sejtbe, akkor közben ez a vírus buroke szétesik, és ez ottan körbe úszkál, immunrendszer fölismeri, stb. De végül is ez egy praktikus dolog ezzel szemben termeltetni valamilyen anyagot. És hát tulajdonképpen az egész mechanizmus az nem más, mint minden másfajta. Tehát akkor, amikor egy ellenanyagot használunk, éppen másolom a szervezetnek a működését. Van még egy olyan 6-7 percem. Mert hogy a vírusnak van ugye az örökítő anyag, meg a hírvévő anyag, meg a fehérje. Hírvévő az azt jelenti, hogy lefordítja, ami képessé teszi az adott sejtet, amiben működik, arra, hogy az örökítő anyagról fehérjét csinálja. Meg további örökítő anyagokat is. Ami ellen a védekező reakciónk alapvetően beindul, az a fehérje, ezt sematikusan ábrázolja ez a rész. A lényeg az, hogy leginkább a valamilyen fehér ellen képződni ellenanyag, azonban az, hogy ezt a fehérjét hogyan állítom elő, ennek különböző módjai vannak. Beadhatok egy halott vírust, ugye abban nyilván vannak fehérjék. Vagy beadhatok egy élő, de legyengített vírust, tehát ami már nagyon nyomor és nem tud szaporodni, abban is vannak fehérjék. Vagy beadom a vírus örökítő anyagának egy kis részét, ami fertőzni nem tud, viszont ezeket a másolatokat képes egy-egy adott fehérjéről megcsinálni, abból jó sok lesz, és a szervezeten meg az idegen anyagokat, ami nem volt bennem, tudom én, mielőtt megszülettem, ami nem volt bennem, az ellen ellenanyagot képez. Az ellenanyag az nem más, mint hogyha azt mondanám, hogy itt van ez a mikrofon, akkor tud egy ellenanyag működni, akkor tud az ellenanyag működni, hogyha fölismeri, hogy ez egy idegen pohár, mert hogy ilyen formája van, és ilyen eddig bennem nem volt, és ezt kívülről be tudja takarni. És akkor, amikor betakarta kívülről, akkor az, ami a betakaró, ahhoz hozzá kapcsolódik egy valami gyilkos, igen, és az felszámolja ezt, amit belül van. Ha a fehér, ennek a pohárnak megváltozik a szerkezete, hogy mikor a fehérje helyett egy ilyen fajta formát fog produkálni, mint ennek az üvegnek, vagy ennek a műanyag palasznak a teteje, akkor jó eséllyel nem fogja fölismerni. Vagy fölfogja, vagy nem. Tehát ha ez megváltozik. Mert ennek ugye más a formája, mint ennek, meg mások a kötőpontjai, mint ennek. Most az, amikor egy vírus változik, akkor tulajdonképpen ez változik, hogy milyen formájú lesz rajta a fehérje. Tehát amikor erről beszélünk, akkor, és van egy pont, amíg tök jól működik, ez a bizonyos termelt ellenanyag, amit kiforszíroztunk, egyébként ugyanezt történt a Pataki nagytisztelet úrnak a szervezetébe, ugye, hogy csak ő az igazi vírussal találkozott, hogy előbb-utóbb a szervezet legyőzte, és ugye úgy győzte le, hogy ilyen, ugye az ő kis pohárkájával szemben a szervezet egy védőanyagot termelt, és a védőanyag pedig hozzá kapcsolódva az elimináló részhez, ezt kipucolta. És ami még jobb, hogy legalábbis egy ideig ez a védekezési memória, ez megmarad benne, tehát hogyha újra kap egy vírus, vagy fertőzés, vagy stb., akkor vagy sokkal kisebb, vagy semmilyen reakciója nem lesz. Azért ez nem abszolút tuti, mert hogyha a pohár megváltozik, és lesz egy ilyen, mint ez a műanyag valami, akkor jó esélye, nem jó esélye, de akkor lehetséges, hogy az általa eddig termelt ellenanyagok, meg a memóriája ennek, ami be van ottan kódolva, az ezzel nem fog működni, és akkor újra kezdődik az egész. Ez az a pont, ahol ugye valamennyire arról beszélünk, hogy és akkor itt jön némileg a gyakorlat. A részletekben nem szeretnék menni, de azért kétségtelen, hogy a különböző ellenanyagok némileg különböző technológiával működnek. Az ábrázolt jó részét azt egyébként az internetről szedtem le, nyilván azon túl, ami az én saját ábrám. Ott, ahol nem a saját ábrám van, ott mindenhol megneveztem a forrást, és a forráson tovább menve egyébként, ha valakit de kérdései vannak, akkor mehet. De a lényeg az, hogy nagyon azon túl, hogy koronavírus ellen termelt ellenanyag, ezek különbözők tudnak lenni. Mert hogy a kínai, ez a Sinopharm, amit ugye nálunk is adnak, ez egy ilyen meghalt vírus. Tehát ez már nem tud fertőzni. Ugyanakkor az orosz vírus, a Sputnik és az AstraZeneca például, azok meg egy adenovírusba beépített olyan fehérjét kóduló DNS, ami éppenséggel ez a tüskefehérje. Tehát mi az, amit itt használnak? Ugye ha azt mondjuk adenovírus, lehet, hogy nem tudjuk pontosan, de ha azt mondom, hogy influenza, akkor már tudjuk. Tehát az influenza vírus az egy adenovírus. Vettek egy influenza vírushoz hasonló vírust, és nincs mese, ez géntechnológia, kivágták belőle azt a részt, kimetszették belőle azt a részt, ami arról szól, hogy ez sokszorozzon, tehát hogy fertőzzön, de azt benne hagyták, és ennek a helyére betették a vírust kódoló részt, a vírusnak a tüskefehérjét kódoló részt. Most ez miért jó? Mert a vírus, ez a módosított adenovírus, ez komoly betegséget nem tud okozni, viszont amit tud csinálni, hogy eléri a sejteket, oda berakja ezt a fehérjét kódoló örökítőanyagot, és erről sok másolat képződik, ez a sejtekből kikerül, és kiváltja a választ. Erre nagyon hajaz a úgymond legmodernebbnek tartott Pfizer és Moderna vakcina, ami ráadásul nem is DNS, hanem RNS, és nem kell semmi különös, hanem csak a tüskefehérjének az RNS szekvenciáját teszi be. De egy olyan, úgy teszik kapszulába, vagy vezikulába, ugye ezt az exoszomát, ezt már említettem, egy olyanba, ami kapcsolatot képes az epitéliumi sejtekkel teremteni, tehát amiket normálisan fertőznek az ilyenfajta, és oda beengedi, a sejten belülre beengedi ezt az RNS-t, és az RNS-ről képződnek a másolatok. Melyik a jó és melyik a nem? Mindjárt fogok erről ábrát utatni, de nagyon fontos lenne megérteni, hogy mindegyiknek vannak előnyei, meg hátrányai. A másik dolog, amit mondanék, hogy igen, azt már a következő ábrán mutatom. Ugye ez éppenséggel a BBC-nek egy ábrájára erről, hogy minek milyen a hatásossága, lesz egy magyar ábra is, ami azt fogja mutatni, hogy a Sinopharmnak, tehát a kínainak olyan 75%-ra becsülik körülbelül a úgymond hatásosságát. Na most mi ez a hatásosság? Az a hatásosság, amiről általában beszélnek, ez fontos, hogy értsük, az nem az, hogy milyen eséllyel fogok én meghalni, ha megkapom a vírust, hanem az, hogy milyen eséllyel nem fogom megkapni a vírust. És az egy további lépés, hogy milyen eséllyel halok meg, ha véletlenül megkapom a vírust, mert az sokkal kisebb lesz, mert már valamekkora védekezésben én van építve. Tehát miközben, mit tudom én, ez 95 és 62 között, 69 között azt hiszem, amit itt látunk, 62 között becsülik a hatásosságokat, ennél sokkal nagyobb a hatásossága ezeknek, annál minden egyesnek, ha azt nézzük, hogy milyenek lesznek a súlyos következmények, vagy adott esetben mennyire, mekkora az esély arra, hogy meghallja. Tehát tovább is lépnék a következő ábrára, ami a magyar adatokat mutatja. És itt hangsúlyoznám, hogy a decemberi klasszikus tudományos felmérések szerint. Ugyanis ezek az adatok, és amit általában kommunikálnak ezzel kapcsolatban, az arról szól, hogy az eredeti koronavírus vakcina az mennyire véd. Most, hogyha nem engem kérdeznek meg, hát ez nyilván mindenféle válaszokat fognak kapni. De azt biztos nem tudjuk, hogy az, ami két hét múlva fog mondjuk tombolni, az ezekkel szemben milyen lesz. Nem fogjuk tudni, mert hogy nem tudjuk. Mert ez nem egy emberi elhatározás kérdése, hanem a vírus változékonyságának a kérdése. Amit itt látunk mindesetre ezen az ábrán, hogy ez szerint a hatékonyság, ezen már rajta van a Sinopharm is, 95 és 60 és 70 között változik, amiben nem a kínai a legalacsonyabb, meg kell mondjam, de azért egy nagyfokú bizonyosság van ebben, mert hiába csináltak ilyen mond független vizsgálatokat, de egy 60 ezeres vizsgálatnál is, ahol mondjuk megfertőződik 200, és a felét kezelték, a felét nem, olyan kicsik a számok, hogy a pontos számot egyszerűen nem lehet megmondani, aminek alapján ezt engedélyezték. És a mostani kezelésnek az eredményei, azok pedig csak azt tudjuk, hogy biztos, hogy tömegesen nem öli meg az embereket. Tehát, hogy rövid távon negatív hatásai egyiknek sincsenek, hiszen milliókat oltanak mindegyik. De most mi a báratnak nekünk ennyi fajta vírus, és egyáltalán az egyik éppenséggel olyan, hát azt mondom, hogy kollega, szakmai, hát ebben a tekintetben hangadó ember, az azt mondta, hogy a különbség a vakcinák között az az, mintha Trabanttal mennék, vagy Porsche-val. Most ezért ez sajnos ezt fölkapta mindenki, és ez egy nagyon hamis álláspont, mert hogy a hasonlat ez valamennyire jó, csak nem a Trabantot kéne a Porsche-hoz hasonlítani, hanem azt mondanám, hogy mondjuk a Pfizer a Porsche, a Moderna a Ferrari, az AstraZeneca, meg az orosz, mert azok egyfélék, azok ugye, mert az első kettő az ellen, és AstraZeneca, azok Audi, mondjuk az egyik az Audi, a másik meg a Volkswagen Passat, és a Sinopharm az pedig az Opel Astra. Nem a Trabant, messze. Tehát nem az a, már bocsánat, nekem is volt Trabantom régi szép időkben, de nem az. Most akkor én feltennék egy kérdést, ami talán eléggé rámutat arra, tehát azt mondom, hogy mindenki megért. Most, ahogy itt vagyunk, kapnak egy üzenetet, hogy a legközelebbi hozzátartozójukhoz, akit valamilyen oknál fogva innen elvetődött Siófokra, tehát Siófokon van, le kell vinni gyorsan egy gyógyszer. Választani kell, itt van 5 autó. Van egy Porsche, van egy Ferrari, van egy Audi, van egy Volkswagen Passat, meg van egy Opel Astra. Le kell vinni Siófokra a gyógyszert. Jelen pillanatban úgy tűnik, de nem biztos, hogy az útnak a felét az földúton kell megtenni, mert egy baromi baleset miatt le van zárva az M7-es, és vagy végig lehet rajta menni, vagy nem, de jó eséllyel Marfonvásárnál le kell menni, és ott is a 7-es úton is történt egy ilyen, egyszerűen földúton kell tovább menni. És ráadásul azt is tudjuk, hogy fölázott a talaj. Most azért is megkérdezném, hogy ilyen körülmények között, ugye nyilván mindenkinek megvan, akinek van jogosítványa, az legyen a kedves, már tegye fel a kezét az aki ebbe a helyzetbe, mondjuk itt csoportosítsunk. A csúcs szuperautókat választaná, amivel ugye nyilván 10 perc alatt előbb lehet leélni, vagy a közepes, de high-tech-eket, vagy pedig azt, amiről azért elég jól tudjuk, hogy ezen a göröngyös úton nem fog megsérülni, és nem fog ott hagyni minket. Van, aki a Porsche-re szavaz? Én nem. Van, aki a középső kategóriára szavaz? Hát az nekem azért már közelebb van. És van-e, aki, még egyszer a saját tapasztalatunk, ugye attól is függ, hogy ki mit vezetett, hogy ki az, aki az Opel Astrára szavaz? Mondjuk én az Opel Astra és a Passat között félúton, ugye ezek a Passat se olyan alacsony autó azért, az Audi se olyan nagyon alacsony, a Porsche és a, hát ezek a nagy versenyautók, ezek szinte tuti biztos, hogyha úgy fog fordulni a dolog, hogy le kell menni a mellékutca, akkor ezek el fogják ásni magukat. Miközben a viszonylag magas, de mondjuk 10 éves Astra, az tuti, hogy végig fog tudni menni ezen az úton. Az egy kipróbált valami. És miért mondom ezt? Az a technológia, mert az analógia jó, csak az nem jó, hogy a legszarabb autód, már bocsánat, a legjobb autóval hasonlítom össze, és ráadásul nem mondom meg a feltételeket. Mert hogy jelen pillanatban az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mert ez egy verseny. Tehát ami előttünk van, ez egy versenyhelyzet. Mi versenyzünk, mint emberi közösség, a vírusnak a változékonyságával. A Sinopharm, az ugye ez az, amire azt mondják, hogy ugye a Trabant, de én abszolút tagadom, mert azt mondom, hogy ez az Astra. Ez az a szer, ami igazi vírusokat adnak be, amik el vannak ölve, a 40-féle fehérjével. Miközben a másikak, a DNS, meg pláne az RNS vírus, azok egy viszonylag rövid szakaszát adják ennek a bizonyos tüskefehérjének. Viszont abból nagyon sokat. Tehát egy jó masszív. Tehát egész addig, amíg ez a tüskefehérje ez nem változik meg, és mondjuk eddig ilyen egyenes volt, és most így meggörbül, ugye mutattam ezeket a felszínbe, és akkor már nem tud elkapcsolni. Ezért abban a pillanatban ez nem jó. Nem mondom, hogy ez lesz, nem azt mondom, hogy ez nagyon jó, benne van a pakliba. Mi van a másik végén? A másik végén ott van az a vakcina, ami előtt vírusokat tartalmaz. Tehát biztos, hogy kisebb lesz a biológiai válasz, de a biológiai válasz, tehát az ellenetelmes, az nem egy fehér ellen lesz, hanem 40 ellen. Gyengébb a válasz, de azt mondanám, hogy biztosabb, hogyha változik. De most akkor ezt nem teszem föl kérdésnek, hogy ki melyiket választana egymás után, mondjuk mostantól 2 hétre, vagy 2 hónapra, mert fogalmunk nincsen. Ez nagyjából olyan dolog, hogy az, hogy a föld gömbölyű vagy lapos, azt 400 évvel ezelőtt nem tudtuk, most se tudjuk, hogy mit fog hozni a holnap, az Úristen ezt tudja, de könyörgöm, az egész miről szól? Az egész arról szól, hogy nem lehet tudni, hogy valakinél melyik oltás lesz az, ami a legjobb lesz. Ezek után jön tulajdonképpen az az igen üzenet, ami az én fejemben van, ez a bizonyos nevű. Ja igen, de még valami. Hogy ez az egész, ez egy versengés. Ez az ábra azt mutatja, ez a portfólió, mint internetes újságban van, ez az, amit héten előtt találtam, ugye nem a cím, azt én adtam hozzá, hogy 5-6 millió embert kell beoltani, hanem az, hogy összesen mennyit kötöttünk le, ami egy iszonyatos mennyiség, és nem azért kötöttük ezt le, mert nekünk 26 millió kéne. De mi az, amit most mondtam? Azt mondtam, hogy nem tudjuk, mert ezek mind kicsit különbözők, ezek a vakcinák a szerkezete, nem tudjuk, hogy 2 hét vagy 2 hónap múlva mi az, ami elszabadul. Viszont azt tudjuk, hogy ezek különbözők. Egy értelmes kormányzat ilyenkor mit csinál? Nem csak mit csinálnak, a többiek is. Hogy túlrendelünk, azért rendelünk, az egyik fontos oka a túlrendelésnek, hogy nem tudjuk, hogy melyik fog kelleni, csak azt tudom, hogy amit nem kötöttem le, az nem lesz 2 hét vagy 2 hónap múlva. És ez egy olyan, azt kell mondjam, az Úristentől kaptuk ajándékba, hogy nem csak a vakcinát, hanem az, hogy értelmesen gondolkozunk erről. A másik dolog, ami ebből a táblázatból látszik, hogy február 23-án, és hát ezt most mondjuk meg lehet szorozni 0,5, tehát az arányok maradnak, hogy akkor 1,60,
7 millió vakcina volt az, ami már meg is érkezett, tehát ugye ott még volt egy kifutás, hogy akkor mit lehet, hogy alkalmas, stb. Most ez már valamennyire növekedett, és ami ebből a legtöbb, az a... Tehát ez az, ami van, tehát amiben oldalán lett, ez a Pfizer, meg a kínai. És akkor amellett körülbelül egyforma az AstraZeneca, meg a Sputnik. És mi az, ami nekünk kell? Aztán a következő ábrán van rajta. Ahhoz, hogy megfékezzék ezt a járványt, minden észszerű, tehát szakemberek foglalkoznak ezzel, nem csak ilyen ugye, találgatás van. Ahhoz az kell, hogy az emberek 50-60%-át beoltsák, mert hogy akkor megszűnik az egyik emberről a másikra való átvitel. Hát nem teljesen, de le fog az egész csengeni. Feltéve, ha tudjuk tartani a szabályokat, mert az továbbra is fontos lesz. De ez egy versenyfutás az idővel, tehát egyik oldalról az, hogy hogyan változnak a vírusok, amiket nem tudunk előre, a másik pedig az, hogy minél előbb, minél több embert beoltunk, és nem kell a vakcinának 100%-os hatékonyságának lenni, hanem minél előbb, minél több embert beoltunk, annál a nagyobb az esélye, hogy mi nyerjük ezt a versenyt a halállal szembe. Hát a közeli halállal, meg a közeli súlyos betegséggel szemben. Ezért kell a kínai, és ezért kell az orosz vakcina, mert ahhoz, amit most mondjuk van 2 millió, ennek durván a fele abból a forrásból van, egyszerűen nem lehet, nem tudunk annyi embert beoltani, hogy elég gyors legyen ez. Tehát ennek a veszélye különösképpen fennáll. Változékonyság továbbra is van, és akkor tovább kell állni, és akkor nagyon-nagyon jó ez, hogy van ez a, vannak ezek a pluszok, mert biztos lesz olyan közöttük, ami arra is jó lesz. És közben más fejlesztések is vannak. Tehát egyrészt nyakunkba hoztuk mi magunk, azt kell mondjam, emberiség ezt az egészet. Mondhatnám, hogy ördögi terv, ami történik, de éppen jön a 8 eltervezett dolog, de az Isten ad menekülést, ad eszközrendszert nekünk egyelőre. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem a világ vége. Nem az a pont, amikor tényleg ott vagyunk a jelenések könyvének a végénél, amellett, hogy hát ezt se lehet tudni, nyilván, ezt nem ember dönti el, hanem az Úristen dönti el, de azért minden jel arra mutat, hogy van nekünk eszközünk arra, hogy ezzel küzdjünk, de ehhez az kell, hogy ne én kezdjem el válogatni, hogy milyen vakcinát kapok, hanem azt mondom, hogy mi az, ami engem elér. És hát itt jön ez a ne ülj, ugye 2 Mózes 20.13, ami egy teljesen egyszerű parancs. Csak hogy az ember hajlamos arra, hogy a 10 parancsolatnak azokat a parancsolatait, amik aktívak, szeresd, tiszteld, azt úgy veszi, hogy jó, hát ebben nekem aktívan kell cselekedni. És vannak a ne ülj, ne lopj, ne paráznak, stb. Ami meg... Most az más kérdés, hogy mennyire tartjuk ezt ténylegesen be, és hogy ez ennek milyen mélysége van, mert óriási. És ezek nem negatív parancsok. Ezek pozitív parancsok. Ugyanúgy, mint az előzők. Másként van megfogalmazva. De az, hogy én hogyan éljek. És azt kell mondjam, hogy a 10 parancsolat az nem vesztett az élményét. Tehát ez van. Az áldozatok, igen, mert Jézus Krisztus áldozat helyettünk. Ugye önmagát feláldozta. De ez nem vesztett el az értelmét. Ez van. Most hogyan tudok én, mondjuk, tudom én, kisnyugdíjasként, alacsony fizetésből, az egészhez szakmailag nyilván nem is fogok tudni hozzájárulni, hogyan tudok én egy ilyenhez egyáltalán hozzájárulni, mi az, amit nekem kell tenni? Hát igenis tudok. 3 dolgot tudok, a diagnosztikában is, meg a terápiában is, meg az oltásban is. Nem az, hogy én állítom elő, hanem azt, hogy hagyom, hogy engedem, hogy elősegítsem. Mert ez a ne ülj, ez nem egy negatív parancs, ez egy pozitív parancs. És akkor, amikor én hagyom magam, hogy beoltsanak, amikor megtartom azt, hogy maszkba vagyok, amikor megtartom azt, hogy bármennyire is fáj, de tudom én, nem tartok gyülekezeti rendezvényt, vagy csak nagyon nagy távolságra, vagy bármennyire is szívom a fogam be, hogyha nem megkerülni próbálom ezt, hanem alkalmazkodni a helyzethez. Akkor én szerintem az, ami erre hajaz, tehát pozitív értelemben, hogy szeress fel a fele barátodat, mint te magadat. És azt kell mondjam, hogy komoly felelősségünk van a körülöttünk levő emberét. Tehát ez az egész vírus, ez most jelen pillanatban. Egyébként az az egyéb betegségekre is vonatkozik, amiről most nyilván részletesen nem beszéltem, de azért földobtam. Rák, kardiovaszkuláris, stb. Hogy igenis, egymásért is felelünk, a saját testünkért is felelünk, meg a körülöttünk levőkért is. Hogy tegyük már meg, amit ezért tudunk. És akkor ebben biztos, hogy lesz hiba. Mert mi nem vagyunk most és mindörökké ugyanazok. Az csak a Jézus Krisztus. De mi azért hívő emberként, hívőként kell viselkednünk. Ha úgy tetszik, akkor bizonyos dolgokat el is kell hinnünk. Tehát nem csak azt, amit most úgy, én most ma reggel találtam az igébe, hanem az egésznek a szellemiségét. Az egésznek a szellemiségét is. Tehát én azt gondolnám, hogy amikor elfogadok egy felkínált oltást, de nem csak ez, hanem amikor tartom a szabályokat, amikor imádkozok azokért, akik beleestek ebbe a betegségbe. És akkor az lehet egy, hogy mondjam, általam nem szeretett pártnak a vezetője is. Akkor az embertársaimért imádkozom, és akkor túl kell lépni mindenféle politikai dolgon, meg tévképzeten, meg egymásra való, meg sandaságon, meg hasonlón, hanem legyünk tiszták és átláthatóak, egyszerűek, és higgyük el, hogy ezzel másokat is szolgálunk, nem csak magunkat. És hát akkor itt visszatérnék az alap gondolatra, ugyanhogy Jézus tudott így gyógyítani. Hogy egyszer leköpött a földre, ugye úgy mellékesen azért ez a fajta gyógyítása Jézusnak, mint az összes többi is, az ő mindenhatóságán túl az összes ilyen gyógyításban van egy racionális alap is. Tehát ezek nyilvánvalóan csodák, de van egy racionális alap is. És nem véletlen, hogy úgymond ezt a testszövetet, vagy tehát a testi anyagot, ezt a nyálat használta föl Jézus, mást is csinált ennek kapcsán, és hogy ezt éppenséggel sarat csinált ebből, ugye anyagokkal, a víz azért az is egy nagyon fontos komponens ebben az egészben, ezt rákente a vakembernek a szemére, és meggyógyította. Ma is ad menekülést az Úristen sok mindenből. Ugyanakkor a végén meg nem az a menekülésünk, hogy mi örök életet fogunk nyerni. Örök életet fogunk nyerni, de nem itt ezen a földön. Tehát van egy élethalál kérdés, de egy hívő ember számára az élethalál kérdés az nem az, hogy mindenek vége akkor, amikor meghaltam. Hanem az, hogy bízok ebbe, hogy az Úristen majd eldönti, hogy itt ezen a földön ad nekem szabadulást egy adott betegségből, vagy pedig, hogy hozzá fogok elkerülni. Minden dicsőség Isteni, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy biztos mondtam egy csomó olyat, ami holnap nem így lesz. Amit Jézus Krisztus mondott, az tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, mert hogy ő maga is az. Köszönöm szépen.